Csodálatos, hogy Isten szelleme itt van velünk, és tényleg együtt részesülhettünk így az úrvacsorából, tényleg együtt megtörve a kenyeret, együtt ittunk a szőlőnek a levéből, és csodálatos. Csodálatos, hagyd nézelek meg benneteket, látlak titeket. Hiszem, hogy így Isten azon túl, amit ma már így kaptunk őtőle, tovább fog táplálni bennünket. És majd mindjárt szeretném, hogy odalapozz egy írásrészhez, de mielőtt ezt megtesszük, egy nagyszerű hetünk lesz. Pásztor Scheller ellátogat hozzánk ide Budapestre és Magyarországra, és kint van, hogyha ki tudod tenni, Zsolti, így a hétnek a programja, de a Facebook oldalunkon úgy szintén láthatod, illetve már múlt héten is beszéltünk a becsatlakozási lehetőségekről, úgyhogy kedden érkezik Pásztor Scheller, kedd este az ABT teremben, a Golgota utca 3-ban lesz egy ilyen találkozó vele kedd este 6-kor, úgyhogy ez egy olyan alkalom, ahol együtt tudunk szendvicsezni, együtt tudunk közösségben lenni, meg fog osztani így az igéből Pásztor Scheller, úgyhogy együtt tudunk lenni, ez egy találkozási pont. Aztán a másik, ami itt van, az pénteken este van egy minikonferenciánk, itt ezen a helyen a Tököli úton, szombaton reggel a GGIS-be, úgyhogy ezek a további becsatlakozási pontok, meg hát vasárnap délután ugyanígy egy hét múlva itt. És ezen túl fogunk menni Paksra is, meg Kaposvárra is, úgyhogy ha szeretnél akkor csatlakozni, akkor keress engem, esetleg van több információm, úgyhogy egy nagyszerű hetünk lesz. És Pásztor Scheller a gyülekezetünknek hát az alapítója, és tényleg Isten nagyban használta őt így a gyülekezetünk építésére, és jó néhányunknak igazából akár szellemi atyánk, vagy akár személyesen pásztorolt is bennünket, vagy akár pásztorol is így az életünkben. Ugyanakkor ezt csak szeretném, hogy tudjátok, szerintem nyilvánvaló az elmúlt időben, de hogy ezt így ki is mondjuk, hogy alapvetően neki így a helyi gyülekezetünk vezetésében nincsen befolyása, vagy nincsen beleszólása, hogy mi egy önálló, autonóm helyi gyülekezet vagyunk. Ez azt jelenti, hogy önmagunkat kormányozzuk, önfenntartóak vagyunk, a működésünkről, a missziónkról önmagunk döntünk, és igazából egy a gyülekezetnek a legfőbb tekintélye az előjárók, és az előjárók vezetésével van vezetve a gyülekezet. Úgyhogy ezt csak azért szerettem volna elmondani, hogy esetleg, hogy világos legyen. Szerintem láttátok, vagy érzékeltétek az elmúlt két év során, hogy mi így a gyülekezetünknek az iránya, meg megértés így az autonómiával kapcsolatosan. Így szeretném folytatni azt a témát, amit múlt héten elkezdtem, és ennek a, hát így az elhívással kapcsolatosan, vagy mi a te Istentől kapott elhívásod. És múlt héten szó volt arról, hogy amikor így nem világos számunkra így az Istentől jövő elhívásunk, akkor nagyon könnyű elveszni az életben. Ahogy 1 Korintus 14-ben is olvassuk, hogyha a kürtnek vagy a trombitának a hangja bizonytalanul szól, akkor hát miképpen megyünk a harcba. Ha, Ha igazából nem tudjuk, hogy mi is a mi elhívásunk, mi is Istennek a célja velünk, akkor nagyon nehéz így harcba menni, és nagyon könnyen eltehetnek a hónapok és az évek, és igazából önmagunk körül forgunk. És a megváltás nem csak így a bűntől akart megváltani bennünket, hanem alapvetően így az önmagunk körülforgó élettől is. És hogy Istennek van egy csodálatos elhívása mindannyiunk számára. És most egy olyan általános elhívásról beszélünk ezekben a hetekben, amely meg fogunk nézni írásrészeket, amelyben kibontakozhat számodra is, így megértve, hogy mi a te általános elhívásod Istentől, vagy mi az, amire ő tényleg így hív téged. És múlt héten beszéltünk arról, hogy Isten így a történelemben úgy rendelte, hogy embereken keresztül munkálkodik, hogy profétákon keresztül, akik az ő szavát szólják, hogy papokon keresztül, akiket ő rendelt az Ószövetségben, akik összekapcsolják az embert a mindenható Istennel, és hogy királyokon keresztül, akinken keresztül ékesen és jó rendben vezeti az ő népét, hogy Isten királysága valósul meg a tekintélyen keresztül. És aztán beszéltünk arról, hogy ez az Ószövetségben mennyire hiányosan ment végbe, és persze Isten tudta, hogy ez hiányosan fog véghez menni, ezért volt az ő terve Jézus Krisztus. Isten, aki emberré lett. Isten, aki emberré lett, és az ő neve Jézus, az emberi neve Krisztus az ő címe, ami azt jelenti, hogy felkent. Hogy fel van kenve, úgy, mint a proféták, mint a papok, a királyok, a Szent Szellem által, hogy ezt a három hivatalt egy személybe megvalósítsa, a prófétai, a papi és a királyi hivatalt. És aztán azzal fejeztük be múlt héten, hogy mi, akik hittünk a Krisztusban, most már részei vagyunk a Krisztusnak. És az ő testének a részei. És az ő felkenetésében is részesültünk. És ahogy a 133. Zsoltárban ki van bontva, hogy ahogy a főpapnak a fején, az Áronnak a fején ott van az olaj, amivel felkenték őt, és ez végigcsorog a szakállán, úgyhogy ezért tartottam meg a szakállamat, hogy tudjam ezt számotokra bemutatni, és aztán a köntösén és az egészen a köntösének a pereméig megy ez a kenet. Ez egy kép a Krisztus testéről, egy kép az ő népéről az Új Szövetségben is, hogy mi az ő kenete alatt vagyunk. Úgyhogy te fel vagy kenve, én fel vagyok kenve. Fel vagyunk kenve a Szent Szellem által egy olyan életre, amit egyébként önmagunktól nem tudnánk élni. Egy olyan életre, amit egyébként önmagunktól, a Szellem által vágyunk sem lenne élni, de képességünk sem lenne élni. És ez a felkenettetésünk arra van, hogy Krisztus fősége alatt proféták legyünk, papok legyünk, és királyok legyünk. Úgyhogy gyertek velem, ahogy így ezekben a hetekben az Isten igéje segítségével kimondtam ezeket, jó? És ma egy picit megint beletesszük a lábunkat ebbe a témába, bár nem fogom kibontani teljes mértékben így a prófétai szolgálatot, de fogunk majd mindjárt olvasni Ezékiel könyvéből, és csak így szeretnék egy picit így a prófétai szolgálatnak így az előfeltételeiről beszélni. Oké, úgyhogy atyán, köszönjük neked a te igédet, és köszönöm azt, hogy a te igéd képes megszólítani bennünket, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a profétai szolgálata ma is élő az élő igén keresztül és a Krisztus szellemén keresztül. És azért imádkozom, hogy szólíts meg bennünket, és hogy nekünk pedig nyisd meg a mi szíveinket és a mi füleinket, hogy meghalljunk téged. Nyisd meg az mi szívünknek a szemeit, hogy meglássunk téged. Hogy ahogy itt ülünk, és hallgatjuk a te igédet, megragadhass bennünket, és bevigyél bennünket a te valóságodba, a te gondolataidba, a te királyságodba. Amint ott is vagyunk egyébként. Segíts nekünk ebben, Jézus nevében. Amen. És mielőtt így Ezékiel 2-t megnézzük, nem mielőtt, nézzük meg Ezékiel 2-t, jó? Nézzük meg, mert kezdjünk innen. Ezékiel 2 és a harmadik, egészen a harmadik fejezet negyedik verség, és gyertek, olvasom, és kövessétek velem. És itt így a profétai szolgálatnak az elő feltételeiről beszélünk, és a profétai szolgálat az mi volt ez a profétai szolgálat így az Ószövetségben? Igazából ez az volt, hogy Istennek az igazságait kommunikálni így az emberek felé. Hogy a proféták hallották Istentől az üzenetet, és hozták az emberekhez ezt az üzenetet, és Istennek az igazságait az emberek felé képviselték, és kommunikálták. És ezen profétai szolgálat nélkül nem lenne ma a Bibliánk, ezen profétai szolgálat nélkül, ami ez volt az ószövetségi profétánknál, és az újszövetségi profétánknál nem lenne Isten igéje, és sötétség lenne, és nem jött volna Istennek az igazsága. És Ezékiel 2-ben így kezdi, hogy azt mondta nekem, embernek fia, állj a lábadra, beszélni akarok veled. És mindjárt megyünk tovább, de látod, hogy milyen direkt módon szólítja meg Isten Ezékielt. Hogy ez egy ilyen profétai szolgálatra van hívva, és itt van az ő elhívása, és azt mondja, hogy tudod, állj a lábadra, én most beszélni akarok veled. És nagyon sokszor így az életünkben könnyű így önmagunk körül forogni, így a saját köldökünket nézni, így a saját dolgainkba, problémáinkba, gondolatainkba, nyűgjeinkbe, nyavajáinkba így témferegni. Mindenfajta cél nélkül. És Istennek van egy olyan elhívása, azt mondja, hogy figyelj, én most beszélni akarok veled, én nekem van egy elhívásom számodra, és állj fel a lábadra, és legyetek férfiak, és ezt mondja 1 Korintus 16-ban mindenkinek, legyetek erősek, és legyetek férfiak, mert van egy elhívásom számodra. És mindez a fogságban íródott, a babiloni fogságban, mert Ezékiel ott volt. Tehát lehet, hogy lehetett volna oka, hogy így a saját családja, vagy a saját elvesztegetett, vagy elveszett dolgai felől panaszkodjon, de Istennek volt egy elhívása. És aztán így folytatja, hogy miközben beszélt, másik versben, szellem jött belém. A lábamra állított, és hallottam azt, aki beszélt hozzám. Azt mondta nekem, embernek fia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, az engedetlen néphez, akik pártot ütöttek ellenem. Vétkeztek ellenem ők is, és atyáik is minden mai napig. Az arcátlan és makacszívű fiakhoz küldelek téged. Ezt mond nekik, így szól az én uram, az Úr. Ők pedig vagy meghallják, vagy nem hallják, mivel pártütők háza az övék, de hadd tudják meg, hogy proféta volt közöttük. Te pedig, embernek fia, ne félj tőlük, és beszédüktől se félj. Ha bogáncsok és tövisek vesznek is körül, és a skorpiókkal laksz is együtt, ne félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, mert pártütők háza az övék. Mondd el nekik az én beszédeimet, akár meghallják, akár nem, mert pártütők háza az övék. Te pedig, embernek fia, halld meg, amit neked mondok. Ne légy engedetlen, mint ez a pártütőház, nyisd ki a szád, és edd meg, amit adok neked. akkor láttam, hogy íme egy kéz nyúl felém, és egy írat tekercs volt benne. Kigöngyölítette előttem, és íme tele volt írva elől és hátul. Gyászének panasz és jajszó volt ráírva. Azt mondta nekem, embernek fia, edd meg, ami előtted van. Edd meg ezt a tekercset, és menj, beszélj Izrael házához. Erre kinyitottam a számat, és ő megetette velem azt a tekercset. Azt mondta nekem, embernek fia, elégíts meg a hasadat, és töltsd meg bensődet ezzel a tekercsel, amelyet neked adok. Ekkor megettem azt, és olyan lett a számban, mint az édes méz. Azt mondta nekem, embernek fia, eredj, menj el Izrael házához, és mondd el nekik az én szavaimat. Úgyhogy ebben az írás részben látunk jó néhány előfeltételt, ami így a profétai hivatáshoz, egy profétai szolgálathoz szükséges. És az egyik, amit látunk, én úgy neveztem el, hogy így a megszentelt élet, vagy az odaszánt élet. Így amit látsz ebben, hogy kétszer is azt mondja Isten Ezékielnek, hogy nézd, ők ilyenek és ilyenek és ilyenek, te pedig ne legyél ilyen és ilyen és ilyen. És ez a hatodik versben, ez a te pedig, Ezékiel, embernek fia, te pedig. És ez arról szól, hogy Isten arra hív bennünket, hogy mások legyünk. És ebből a másságból, ebből az odaszántságból fog fakadni így az egész szolgálatunk és az egész életünk. A megszentelt élet az nem egy tökéletes élet, vagy nem egy hibátlan élet, vagy nem egy olyan élet, ahol nem bukdácsolunk, hanem a megszentelt élet az azt jelenti megszenteltnek lenni, hogy elválasztva valamitől, és odaszánva valamire. A megváltásunkban a megszenteltetésünk az azt jelenti, hogy el lettünk választva a régi életünkből, és oda lettünk számva Jézus Krisztusnak. El lettünk választva a múltunkból, és oda lettünk számva az élő Istennel való közösségre. El lettünk választva a világtól, és a világ útjától, és most Istennek és az ő útjainak vagyunk oda számva, és az ő igéjének. És ebben a megszenteltetésben, vagy elválasztottságban, vagy odaszántságban élni, ezt végzi a Szent Szellem. Az odaszánt élet az azt jelenti, hogy választ adok Istennek, aki megváltott engem, mint erről szólt itt az úrvacsora is, hogy ő megváltott engem, és én most választ adok, és én máshogy gondolkodok, mint ahogy a világ, mert oda vagyok számva az ő igének. Más az én célom, mint azoknak a célja, akik körülöttem élnek, azért, mert én oda vagyok számva Isten célnak. Más az én életem, mert oda vagyok számva, hogy Krisztus élete legyen bennem. Ez egy oda szántság, egy megszentelt élet. Hogy ők így élnek, nekik ez a fontos, neked mások legyenek a prioritásaid. Te neked más legyen az életcélod. Te másért küzdjél, te másért éljél. Te neked más legyen az életedben az irányod. Más legyen, mert meg lettél szentelve, külön lettél választva. Ahogy Jeremiásnak is mondja Isten, azt mondja, hogy már anyád méhétől fogva elhívtalak téged, és megszenteltelek. Tehát Jeremiás, én már elválasztottalak téged, most válaszd el magad abban az elválasztottságban, amiben elválasztottalak. És ez hatalmas, így az odaszántság, vagy a megszentelődés, vagy az odaszentelődés, ez valami, amit egy tanítványi szív újból és újból így a kereszt lábainál átad, meghajtja a térdét, elismeri Istent és átad. Nagyon sokszor azért erőtlen az életünk, és azért is nem bontakoznak ki ezek az elhívások az életünkbe, mert igazából egy kettős életet próbálunk élni. Így az egyik lábunkkal megpróbáljuk így megülni a világot, a másikkal pedig Istennek a dolgait. Egyikkel így a saját kényelmünket, a saját prioritásainkat, a saját dolgainkat, hogy mi mit akarunk, a másikkal valahogy szeretnénk megülni Istent. És valahogy lehet, hogy egyik sem sikerül a legvégén. Így az odaszentelt életnek ereje van. Ereje van a mélységében, öröme van a szentségében, a békessége van így az isteni gondviselésben, és iránya van az odaszentelt életnek. Az oltár egy olyan hely, ahol odaszenteljük magunkat. Nekünk nincs ilyen oltárunk, nekünk keresztünk van. A kereszt az a hely, ahol oda megyünk, és oda szenteljük magunkat. Újból, és újból, és újból a szellem által, az ige által. És ez egy nagyon fontos rész, mert ebből a találkozásból, ebből az oda szenteltségből tud munkálódni bennünk Istennek az akarata. A másik dolog, amit látunk ebben az írás részben, az egy másik előfeltétel, az, hogy azt mondja Isten Ezékielnek, mint egyébként minden prófétának az Ószövetségben, hogy ne félj az emberektől. Ne félj az emberektől. Na most szeretném látni, hogy hányan vagytok itt olyanok, akik úgy szoktatok félni az emberektől. Szoktatok félni, hogy mit gondolnak, hogy mit mondanak, hogy néznek, hogy mi az ő véleményük. Így van, hogy néha annyira félünk az emberektől, vagy annyira így az emberek vannak ott előttünk, hogy elhomályosít mindent. Így nincsen örömünk az emberek miatt. Nincsen békességünk, mert az emberek elveszik. Így van? És ez igazából az Istentől jövő békességet nem vehetik el az emberek. Az Istentől jövő örömöt nem vehetik el az emberek, de mi ezt függővé tesszük. Mikor így az emberek olyan nagyokká válnak a szemünkbe, és Isten olyan kicsivé válik. Nemrég, most hónap elején voltam a pásztorkörben, meséltem már nektek róla, 30-35 pásztor van ebben a pásztorkörben, és szoktunk úrvacsorát venni, meg hát sok minden szokott lenni, meg szoktunk így imádkozni egymásért. És most legutóbb, amikor imádkoztunk, így valamelyik testvér imádkozott értem, és az ő imádságában ott volt az, hogy azért imádkozott, hogy többek között, hogy ne próbáljak így az embereknek megfelelni. És én így hallgattam az imádságát, igen, uram. És úgy nem éreztem azt, hogy ez talált süllyedt igazából. Aztán eltelt egy vagy két hét, és valahogy így az egész imából, sőt az egész pásztorkörből, ez az egy dolog maradt meg bennem. Mert aztán jöttek szituációk és helyzetek, és ez az egy dolog maradt bennem, hogy ne próbáljak az embereknek megfelelni, mert úgy éreztem, hogy ez egy olyan pont, ahol újból és újból ki vagyok hívva. És hiszem, hogy nem csak én vagyok így ezzel, hanem ez annyira hétköznapi. Azt mondja például ezek 29-25, hogy az emberektől való félelem csapdába ejt. Hogy amikor így az emberektől félünk, akkor ez egy csapda, egy tör számunkra, amiben belemegy az életünk. Vannak emberek, akik nem tudnak nemet mondani, mert félnek, hogy mit mondanak az emberek. Akik nem tudják meghúzni a határaikat, mert félnek. Az egész motivációk és indítékukban ott van az, hogy nem Isten előtt teszik azt, amit tesznek, hanem igazából nagyon is benne van, hogy ki mit fog erről mondani. És Isten tudja, hogy milyenek vagyunk. És ezért nagyon-nagyon határozottan itt is Ezékielnek azt mondja, hogy talán 6. versben azt mondja, hogy te pedig embernek fia, ne félj tőlük, és a beszédüktől se félj. Azt mondja, ha bogáncsok és tövisek veszek is körül, és ha skorpiókkal laksz is együtt, ne félj beszédüktől, ne rettek tőlük. Oké, tehát hányszor mondja azt, hogy ne félj, ne rettek? Újból és újból. Elolvasod Jeremiás elhívását, ugyanez. Olvasod Ézsaiásnál, ugyanez. Csak ne félj. Nem tudjuk betölteni így a prófétai elhívásunkat, hogy hirdessük Istennek a cselekedeteit. Hogy egymás közt szóljuk Istennek az igazságait, hogy Istennek az igazságait képviseljük ebben a világban, hogyha ott van így az emberektől való félelem. Mikor Dávid futott Góliát elé 1 Sámuel 17-ben, hogyha elolvasod ezt a fejezetet, akkor azt látod, hogy 1 Sámuel 17 fejezetének az első részében mennyire taglalja az írás a Góliátnak a fegyverzetét, Góliátnak a magasságát, Góliátnak a fegyvereinek a nagyságát, a páncélzatát, és csak így alaposan leírja, hogy vizuális legyen előttünk, hogy milyen félelmetes fickó is volt ez a Góliát. És azért, mert igazából akik ott voltak, ők azt látták, hogy milyen nagy Góliát. És aztán jött ez a fiatal srác Dávid, ez a 10 éves srác Dávid. És ő Isten jelenlétéből jött, az Istennel való közösségből. Amúgy érdekes, mert azt mondtam, hogy Jézusban rakódott össze a proféta, a pap király, de ennek az előképek a Dávidban volt, mert az Istennel való közösségből jött, mint egy pap, mint egy proféta, és később, mint egy király lett. És ebből a közösségből, ahogy jött, így Góliátot nem látta óriásnak egyáltalán. Sőt, azt mondta, kicsoda ez a körülmetéletlen? Kicsoda ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy így gyalázza az élő Istent és az ő seregét? Egyszerűen egy más perspektívája volt. És az egy másik dolog, ami így ezekben a profétákban mind azonos, hogy mindannyiunknak lett egy ilyen óriási látása Istenről. Vagy egy látása az óriási Istenről, talán ez még jobb. Egy ilyen látása. Itt egyébként Ezékiel első fejezet erről a látomásról szól. Ézsaiás 6 is erről szól, hogy egy látomás Isten nagyságáról. Mert mi az, ami megszabadít bennünket az emberektől való félelemtől? Mi az, ami megszabadít bennünket így a világnak a terheitől, az aggodalmaskodástól és a félelmektől, hanem Isten nagyságának a meglátása. És nem a körülményeinken keresztül, mert nagyon sokszor ezek a proféták éppen fogságban voltak, mint például Dániel, mint például Ezékiel, vagy nagyon nehéz időkben lettek elhívva, amikor igazából lefele ment minden. Tehát nem felfele, hanem lefele ment. Lefele ment. Úgy tűnik, hogy ó Isten ügye vesztett, ó Isten vesztett, ó Isten népe veszít. Így minden lefele megy. És aztán bum, ott van egy hihetetlen látomás Istenről, egy hihetetlen megerősítés, hogy kicsoda is Isten valójában. És persze a profétáknak nem csak ez volt, hanem újból és újból a szívükbe felépült ez az egészséges Isten hit. És ez az egészséges Isten hit, ami felépült a profétáknak és Dávidnak, és erre vagyunk mi is eljövő, hogy felépüljön ez az egészséges, robosztus Isten hit. Ez volt az előfeltétele annak, hogy ők aztán bátran járjanak abban a hívásban, amit Isten adott nekik. Bátran szólják az ő igazságait. Bátran képviseljék Istent. Mert láttak valamit. Sőt, az Ószövetségben nem tudom, hogy tudjátok-e, de alapvetően ez volt először a profétáknak a nevük. Azt hiszem héberül, talán a Tofik jobban tudja, Navi. Navi? Navigáció, igen. Nem. Na, tudod, ez azt jelenti, hogy látó. Tehát a proféta egy olyan ember, aki többet lát. A proféta egy olyan ember, mondhatjuk Zsidók 11-ből, a 25. versből, hogy Mózes erős szívű volt, mint aki látta a láthatatlant. Ó, mennyire szükségünk van erre, hogy most, ahogy a történelem ezen pontján élünk, a világnak ezen sarkában, hogy így lássuk a láthatatlant, hogy Isten népe lássa a láthatatlant, hogy te lásd a láthatatlant, hogy én lássam a láthatatlant, hogy ne egy megcsüggett lelkűek legyünk, ne olyanok, akik vonszolják magukat, mert elcsüggen, hogy legyen egy robosztus látásunk Istenről. Ennek kapcsán nyilván egy megszentelt élet, egy odaszentelt élet, egy olyan élet, ami azt mondja, hogy igen. És ennek kapcsán aztán, vagy ennek következében ne féljünk. Ne féljünk az emberektől. És aztán befejezésként a harmadik előfeltétel, amit itt látok ebben az írás részben, az, hogy azt mondja Isten Ezékielnek, hogy először is így ad neki egy tekercset, és azt mondja, hogy edd meg ezt a tekercset. Ez egy látomás volt, jó? Csak úgy mondom. Jó, tehát hogy nem úgy kell elképzelni, hogy szó szerint így fogta Ezékiel, és akkor ott a papíruszt elkezdte majszolni, vagy nem tudom, megkenni valamivel, hogy jobban csúszson, vagy ivott rá egy pohár vizet. Jó, tehát ez egy látomás. Jó, mielőtt még ez egy látomás volt. Oké, de hogy edd meg. És ez a harmadik, hogy Istennek az igéje bennünk legyen. Tudod, bennünk. Mélyen, Istennek az igazságai. Főleg minél nagyobb a sötétség odakint, minél nagyobb a félelem, annál inkább csak profétákra van szükség. Nem akik kiosztják az embereket, mert ez nem erről szól, majd szeretnék azért erről többet is beszélni, hanem akik tudják képviselni Isten igazságait, akik be tudják mutatni Istent, akik képesek ebben a szolgálatban járni. Igen. Sőt, Mózes, Józsué azt mondta Mózesnek, mert volt a 70, aki profétált a táborban, 70 vén, nem tudom, hogy hol van, 4 Mózes 11 talán, de lehet, hogy nem. És aztán Józsué azt mondta, hogy fú, és van 2, akik profétálnak ott, és tiltsd meg. Így van, és Mózes azt mondta, bárcsak az Úr egész népe profétálna, bárcsak az Úr egész népe proféta lenne. Oké, tehát hogy ez Istennek a vágya. Hogy bárcsak mindenki képes lenne az Isten igazságait elrejteni a szívébe, és aztán azt élni, szólni. Egy ilyen sötét világban, hogy Isten igéje bennünk legyen, hogy edd meg azt a tekercset. Így áll egy pohár vizet. Ja, úgyhogy hol van így az Isten igének a helye? Itt van, ezeken a lapokon van a helye, Tehát az volt Isten szándéka, hogy Istennek azért adta Istennek az igét, hogy a lapokon legyen a helye, amit nyomdában nyomnak. Így van? És aztán itt legyen ez az ő hely. Nem? Ugye nem ez volt a cél. A cél az, hogy a szívemben legyen a helye. Hogy a te szívedben legyen az Isten igéje gazdagon. Nem a polcon, sem nem lapon. 51. Zsoltár. Isten az igazságban gyönyörködik, ami a bensünkben van, ami a vesénkben van. Úgyhogy hogy fejezem be ezzel. Harmadik fejezetben azt mondta nekem, embernek fia, edd meg, ami előtted van. Edd meg ezt a tekercset, és menj, beszélj Izrael házához. Oké, úgyhogy meg kellett enni. Yeah. Mert mielőtt beszélt, meg kellett tenni a tekercset. És hagy bátorítsalak, hagy szítsalak, hagy buzdítsalak erre, hogy tudod, edd meg, együk meg az Isten igéjét. Figyelj, egy könyv adatot nekünk, akik egyetemre mennek, így van, ők azt mondják, hogy hú, de jó lenne, hogyha egy könyv adatot volna nekem, így az egész 4 vagy 5 év alatt. Milyen nagyszerűen egyetlen egy könyv. Nem, egy nagy csomó könyv, így van? És aztán Isten adott nekünk az egész életre, hogy bölcsek legyünk az üdvösségre, és bölcsek legyünk a mindennapi életre, adott nekünk egy könyvet az egész életünkre, hogy együk, hogy ígyuk, hogy lenyeljük, hogy megemészjük, hogy magunkévá tegyük ennek az igazságait, hogy magunkba szívjuk ennek az igazságait, hogy alkalmazzuk ennek az igazságait, hogy szóljuk ennek az igazságait, hogy ez bennünk gazdagon legyen az Istennek az éltető beszéde, és ezért adta nekünk, és egyetlen egyet, és sokszor, sok hívő csak így az egész életünkre adatott, és az egész életében nem is sikerül így Istennek az igét, az igazságait megragadni. Csak hagy mondjam ezt, hogy megvan neked ez a képesség. A szellem által újonnan született gyermeke van, vagy Istennek, megvan neked ez a képesség. Kezd el enni, vedd elő a kést, vedd elő a villát, vedd elő a kanalat, bármi is kell hozzá, tudod, kezd el enni. Ne csak legyen egy-egy kedvenc rész, ahova mész, 3 kedvenc rész, 4 szívmelengető írás rész, 5 szívmelengető vers, ez mind nagyszerű, de kezd el Mózes első könyvét és második könyvét, nézd meg Példabeszélők könyvét, Zsoltároknak a könyvét, a Filemonhoz írt levelet, Filippi levelet, a Pál leveleket, az evangéliumokat, a profétákat, hogy miről szólnak a kis proféták, miről szólnak a nagy proféták, úgy értem, ez adatot nekünk. És nagyon sokszor én azt tapasztalom, hogy elfolyik az időnk. A kórusnak prédikálok? Ismertek ezt a kifejezést? Nyilván lehet, hogy olyanoknak prédikálok, akiknek erre nincs szükség, de hogy elfolyik az időnk különböző dolgokkal, elfolyik az időnk közösségi médiával, telefonozással, különböző dolgokkal, és azt mondjuk, hogy hát igazából nincsen idő arra, hogy rátegyem a kezem, és megragadjam Isten igéjét. Az én tapasztalatom az az, ha megragadod az Isten igét, az Isten igéje megragad téged, és nem enged, és rengeteg hihetetlen áldása van, amelyet bőven beszél erről a 19. Zsoltár, az első Zsoltár, a 119. Zsoltár, Példabeszédek könyve, nevezd ezt nénédnek, öleld magadhoz, bölcsességed lesz, értelmed lesz, tudni fogod a különböző helyzetekben, hogy mit, hogyan alkalmaz. Egyszerűen Isten igéjét enni, és hogyha úgy érzem, hogy ezt elveszített, akkor milyen nagyszerű, hogy meg lehet újulni benne, csak úgy mondom. Néha olyanok vagyunk, hogy szoktunk otthon beszélni a feleségemmel erről, hogy valaminek nekifutunk, és aztán lehet, hogy meglankadunk benne, és aztán ebben meglankadtunk, ez nekünk úgy nem megy. Így van, de nem csak tud, hogy mindenki meglankad, ez teljesen normális. Mindenki elindul az imába, aztán meglankad az imába. Elindul az igeolvasásban, tanulmányozásban, evésben, aztán meglankad. Vagy bármi másban, gyereknevelésben, fegyelmezésben. Felszívjuk magunkat, így van, és meghúzzuk a vonalakat a gyerekeknél, és úgy állnak, tudod, ott pengén ott állnak szépen a vonal mögött, mert úgy kell állniuk a vonal mögött, aztán utána lankadunk, egy kicsit elveszítjük a fókuszt, elhomályosodik a vonal, aztán a gyerekek már a fejünkön ugrálnak, mint a kis majmok. Így van? Most megint, nem tudod, mint nagyszerű, itt van, tessék megújulni benne. Isten megújít bennünket benne, hogy Isten igéje bennünk legyen. És be kell fejeznem, úgyhogy együk, és minél inkább esszük, annál inkább, minél inkább magunkba szívjuk, magunkévá teszünk, magadévá teszed az igét, annál inkább kibontakozik a te elhívásod. Legyen az profétai, mert ez van, legyen az papi, mert az is van, és király, annál inkább kibontakozik. És az egész, tudjátok, arról szól, hogy az egyház, a gyülekezet, a Krisztusnak a teste, az jól lehet, hogy az előbb említettem, hogy olyan hivatalok által vannak vezetve, mint előjárók, ugye értem, egy közösség, de ez egy élő közösség, mert ezek az alap elhívások ott buzognak bennünk, mint prófétai, papi és királyi. És ezekben járunk, és akkor képesek vagyunk felépíteni önmagunkat szeretetben, azért, mert van egy elhívásban való életünk. És ennek nagyon is köze van így az odaszentelt élethez, így az, hogy nem kell félnünk az emberektől, és hogy így Isten igéje mélyen-mélyen bennünk van. Amen. 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 Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük a te beszédedet, a te igédet. Köszönöm azt, hogy ma is, és ezen a héten is, ami következik, és a következő hetekben és a hónapokban megehetjük a te igédet. Te megszólítasz a te igéddel, a te prófétai szolgálatod működik a te igéddel. Köszönjük neked, hálás vagyok, Uram, az elhívásunkért ebben a sötét világban, hogy hirdessük a te hatalmas tetteidet. Köszönjük neked a Szent Szellemet, akivel felkentél bennünket, felhatalmaztál bennünket. És hálásak vagyunk, Uram, azért, hogy ilyen csodálatos módon elhívottak és elküldöttek vagyunk. És valósuljon meg a te terved az életünkbe, és hagyd találkozzon a te terved szelíd és alázatos szívvel. Jézus nevében. Amen.